Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ma délelőtt Mikeás próféta könyvéből olvasom az igét, Mikeás próféta könyvéből az egyik mára kijelölt igét olvasom, egy kicsit kibővítve, tehát Mikeás próféta könyvének a 6. fejezetéből, a 6. verstől a 8. versig terjedő szakaszt hallgassuk meg fönnállva. Tehát Mikeás próféta könyvének 6. fejezetéből, a 6. verstől így szól hozzánk ma Istennek szent igéje. Mivel menjek elébe az Úrnak? Hajlongjak én a magasságos Istennek. Égő áldozatokkal menjek én elébe, esztendős borjukkal. Kedveli, kedvét lelé az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olajpatakokban. Elsőszülöttemet adjam én vétkemért, vagy méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért. Megjelentette néked, ó ember, mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled. Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, az imádság előtt egy Zsoltár részletet olvastam föl a 119. Zsoltárból, ami szintén az útmutatónk egyik mára kijelölt része volt, egy picit kiegészítve néhány verssel, amit felolvastam, és számomra azért volt kedves és érdekes ez a Zsoltár részlet, ennek a hosszú Zsoltárnak, a 119. Zsoltárnak ez a Zsoltár részletemet. Valahogy azt éreztem, vagy ahogy olvastam, az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy milyen boldog az az ember, vagy az, aki így tud írni, így tud beszélni arról, hogy milyen jó az Isten igéjét olvasni, milyen jó az Isten közelében lenni. Valami határtalan harmóniát érzek ennek az embernek az életében, és azt, hogy valóban örömteli az az élet, amit ő él, és ahogy Istennel van közössége, az egy követésre méltó dolog, amire tulajdonképpen minden Istent szerető ember vágyik. Ha elolvassuk ezt a Zsoltár részt, és lehet, fontos lehet, hogy újra elolvassuk majd otthon, akkor valóban észrevehető ez a harmónia, ez a békesség, ami ennek a Zsoltárírónak, mondhatjuk ennek a testvérnek a szavaiból kirajzolódik. És ezzel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy vajon mi hasonlóképpen tudunk-e az Istennel való közösségünkről beszélni. Hogy vajon lehetséges-e az, hogy ez valóságá válhat az ember életében. Mert ahogy olvashatjuk ezt a Zsoltár részletet, akkor ott lehet az emberben az a vágy, hogy ó, milyen jó lenne, ha az én szívemben is ilyen gondolatok jönnének elő. Olyan jó lenne, ha bennem is ez a harmónia, ez a békesség alakulna ki, mind Isten felé, mind az ő igéje felé, ahogy vágyakozik arra, hogy Isten vezesse őt, ahogy vágyakozik arra, hogy olvashassa, hallgathassa az Isten szavát, hogy vezetése alatt legyen, mert valahol milyen módon azt érzi az ember, hogy ez az ember megtapasztalta ennek a vezetésnek az áldását és az örömeit. És az emberben fölmerül az a kérdés, hogy hogyan érhetem én ezt el? Mert hát alapvetően mindannyian ezután a fajta élet után vágyakozunk. Azután a harmónia után, ami ennek a Zsoltárírónak, ennek a testvérnek az életéből, vagy szavaiból kirajzolódik. Hogy vajon hogyan tapasztalhatjuk ezt meg? Hisz nem csak a hívő emberek, hanem a világon minden ember arra vágyik, hogy ezt a harmóniát, ezt a békességet, ezt az áldást elérje. És én azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, vagy akik majd meghallgatják ezt az ige hirdetést, azokban az emberekben is hozzánk hasonlóan ez a vágy és ez az óhaj rajzolódik ki, hogy olyan jó lenne, ha ilyen békességes életet tudnánk élni. És nem erre törekszünk? Arra törekszünk, amikor a hétköznapokban tesszük a dolgainkat, vagy amikor keressük az útjainkat, keresünk alkalmakat, lehetőségeket az életünk megjobbítására, hogy boldogabbá váljunk, mindenféle célokat kitűzünk a hétköznapokban, és azt gondoljuk, vagy azt reméljük, és azt várjuk, hogyha ezeket a célokat elérjük, ha ezeket megvalósítjuk, akkor talán egy picivel, talán egy kis porszemnyivel is, de talán boldog, jobban elérünk, vagy közelítünk majd az iránt a vágyunk után, hogy a békesség és a boldogság megtaláljon bennünket. De vajon eljutunk-e idáig? Vagy hogyan is juthatunk el idáig? Ez a gondolat foglalkoztatott engem, és ezzel kapcsolatban jutottak eszembe olyan történetek, amelyek tulajdonképpen erről a boldogság keresésről is szólnak, és valahogy megpróbáltam rendszerezni ezeket az embercsoportokat, akik valamilyen úton vagy valamilyen módon keresik ezt a boldogságot, vagy keresik az útuknak a boldogságát. Az Úr Jézus nagyon sok ilyen emberrel találkozott, éppen a időseknek mondtam reggel, hogy Jézus 3 évet járt az ő szolgálatában. 30 éves volt körülbelül, amikor elkezdte az ő hivatalát, és 33 éves korában már keresztre feszítették. 3 év szolgálata az, amit összegyűjtött a Szentírás, az Új Szövetségnek az evangéliumi része, ami arról tesz bizonyságot, hogy mennyi emberrel találkozott, és milyen embereket talált meg, akik szintén keresték az életük kérdéseire a választ, keresték a saját boldogulásukat, és sokszor találjuk meg azt, hogy vagy nem találták meg, vagy megtalálták ezt a boldogságot, ezt a kiteljesedést. És ahogy mondtam, keresgetve, vagy gondolkodva ezeknek az embereknek az életén, úgy összeállt előttem egy kép, és azon tűnődtem el, hogy vajon milyen úton keresik az emberek ma az ő boldogságukat. Milyen utakat keresünk mi emberek, amikről azt gondoljuk, hogy majd eljutunk arra a teljességre, vagy arra a kiteljesedésre, amit én vélhetően látok ebben a Zsoltár részletben, amit az előbb felolvastam, azt a harmóniát és azt a örömöt, ami ezekből a szavakból kisugárzik. Tehát, hogy eljussunk odáig, milyen úton keressük mi ezeket a dolgokat. És 4 történet állt előttem, 4 embernek a története, ami nagyon világosan megmutatja azt, hogy hogyan is keresik az emberek a saját boldogságukat. Az első olyan történet, ami előttünk áll, akinek a története talán egy embertípust is elénk állíthat, és talán kimerem jelenteni, hogy ezekből az emberekből van legtöbb ezen a világon. És ezek az emberek találhatók meg leginkább itt a környezetünkben, akik ilyen módon keresik az ő boldogságukat. Ez az ember pedig nem más, mint az a férfi, akivel az Úr Jézus egy városban találkozott, amikor átment ezen a városon, ezt a város Jerikónak hívták, és Az ő menetjében, ahol mentek át ezen a városon, egyszer csak felfigyelt egy férfira, aki egy fára kapaszkodott föl, hogy szerette volna látni a tömeget, valószínű szerette volna látni magát a mestert is, akit nagyon sokan vettek körül, talán szeretett volna vele találkozni, na de mivel egy kicsike ember volt, ezért ez lehetetlen volt az ő számára, ezért mászott fel az eper fügefára, és ezért nevették is őt ki a történet szerint. De ennek az embernek a típusa a leginkább megtalálható ebben a világban, aki keresi az ő boldogságát, és miben? Abban, hogy minél több dolgot megszerezzen magának ebből a világból. Tulajdonképpen a legtöbb ember úgy gondolja, hogy az anyagiak azok, amelyek majd igazán boldoggá teszik. Boldoggá tesznek majd tárgyak, boldoggá tesznek majd ingatlanok, boldoggá tesznek majd olyan dolgok, amire azt gondolom, hogy ha ez meg lesz, akkor valamivel boldogabb leszek, valamivel jobbá válik az életem, sokkal megelégedettebb lesz az én, megelégedettebbek lesznek az én hétköznapjaim, és így vesszük magunkat körül mindenféle tárgyakkal és egyéb dolgokkal, amelyekről nem mondhatjuk el, hogy mindegyik rossz. És hogy mindegyik, amit így megszerzünk, az hiába való dolog. Viszont nem vesszük észre azt, hogy mit is áldozunk ezért oda. Hogy nem a forintban, vagy valamilyen pénznemben való értéke az, amit mi odaáldozunk érte, hanem sokkal több, amit odaáldozunk. Hogy miért így keressük a boldogságunkat? Hogy miért ezekben a dolgokban keressük a mi boldogságunkat? Hát nehéz lenne megmondani, de manapság egyre többen foglalkoznak a fogyasztói társadalomnak a filozófiájával, keresik azt, hogy hogyan is alakul ki, hogyan is tudják az embereket rávenni arra, hogy fogyasszunk, egyre több minden dolgot megszerezzünk. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy egész iparág épült fel arra, hogy tudakozzák azt, hogy milyenek az embereknek a fogyasztási szokásai. És nagyon jól megtalálják azokat a pontokat, az embernek azt a vágyát és azt a kívánságát, amin keresztül aztán be tudják hálózni, és el tudják hitetni az emberrel azt, hogy ha ezt megszerzed, ha ez a tied lesz, akkor te boldogabb leszel. Reklámokban, ugye ma már mindent képi dolgokban állítanak elénk, mondhatjuk, hogy profi szakemberek készítik ezeket a reklámokat, és tárják elénk, vagy akár képekben az, hogy az ember úgy érezze, hogy az, ami ott van előtte, ez ha az övé lesz, akkor sokkal teljesebb és békességesebb, örömtelibb életet, kiteljesedett életet fog élni. Hogy hogyan lehet az embert rá venni erre? Hát ugye tudjuk azt, hogy vannak fogyasztói csoportok, és mindenkinek személyre szabva adják ezeket, hogy hogyan tudta a kísértő elhitetni ezzel a Zákeussal, hogy neki ezen az úton kell járnia. Én azt gondolom, az is megérne egy felmérést, egy dolgozatot valakinek, hogy vajon hogyan is tudott ilyen irányba elindulni ez az ember, hogy mi volt az oka, hogy ezt az utat választotta. Miért volt benne az a gondolat, hogy mindenáron szeretett volna bizonyítani? Mi lehetett az oka, mi van a gyerekkorában, mi van az emberekkel való kapcsolatában, hogyan alakultak ezek a dolgok, hogy a végén egy olyan életet válasszon, ami minden jó érzésű ember számára elítélendő lett. Mert nem maga az ő szakmájával volt baj. Mert maga Jézus is beszél arról, hogy adjátok meg, ami Istennek az Istennél, a császárnak, ami a császáré. Tehát vannak, és szükség van arra, szükség volt akkor is, hogy azért, hogy az állam, vagy maga a társadalom és annak a egyéb részei fennmaradjanak, ezért kellett az adó. Ma is így van. Csak azt látjuk, hogy Keresztelő János is azt mondta a vámszedőknek, hogy ne szedjetek többet, mint amennyi jár. Tehát, hogy mi volt az oka, hogy ezen az úton elindult, és a történetből kiderült az, hogy mennyi embert becsapott, mennyi embert kisemmizett, hogy bíróságokra járt, ugye patvarkodással elvette tőlük. Mi volt ennek az oka? Meg lehet magyarázni. És valószínű, hogy meglátjuk, vagy észre lehetne venni, mondom, egy arra szakosodott szakember lehet, hogy elő tudná túrni a mélyből azokat a indulatokat, vagy azokat a dolgokat, amelyek ebbe az irányba vezették. De úgy gondolta, hogy ez fogja számára a boldogságot adni. És a történet arról szól, hogy amikor Jézus találkozik vele, akkor egy kiégett, ebben az életben megkeseredett, egy örömét nem lelő emberbe botlott bele, akinek Jézus felszólva oda a fára azt mondta, hogy gyere le a fáról, mert ma hozzád kell bemennem. Igen, Jézusnak be kell menni az ilyen emberhez. Be kell menni, mert látja az ő vergődését, látja azt, hogy nem találja meg, és nem találta meg a békességét, és azt, amire igazán vágyott. De nem csak ilyen emberek vannak, hanem van egy másik, és talán elmondhatom, hogy ez is egy nagyon széles skálán mozgó réteg, aki másban keresi az ő boldogságát. Ugye hányszor halljuk ma különösképpen sokan mondják el azt, hogy ó, hát nem az anyagiak a fontosak, nem az anyagi dolgok adják meg az ember számára az igazi boldogságot, hanem a szeretet. A szeretet a fontos. Olyan sokat beszélnek az emberek ma szeretetről, csak az, ami fontos, a szeretet, vagyis emberi kapcsolatok azokkal az emberekkel, akik körülöttem vannak, legyen ezek munkatársak, barátok, szomszédok, de legfőképpen a család, ami kötelék, az képes az ember számára megadni az igazi katarzist, az igazi örömöt, amire vágyik az ember, a család, a szeretet kötelék, ezek, amik fontosak. És ezért olyan fontos az ember számára, vagy olyan fontosak azok az ünnepek, amelyek erről a szeretetről beszélnek. Mindent kihasználunk. Hát egy ilyen emberrel találkozott Jézus is, és egy olyan helyzetben találkozott egy ilyen emberrel, aki aztán tulajdonképpen hasonlóképpen, mint a Zákeus, aki a anyagi dolgokban látta meg azt a hiába valóságot, vagy azt a csalódást, hogy nem találta meg, amit keresett. Egy olyan asszonnyal találkozott Jézus, aki erre a szeretetre vágyott, és azt látjuk, hogy nem találta meg. Délben, amikor mindenki otthon hűsölt, ugye a keleti melegben, akkor ez az asszony kútra ment vízért, ami nagyon szépen mutatja és szemlélteti azt, hogy ennek az asszonynak az életében valami nincsen rendben. Mintha azt látnánk ebből a történetből is, és Jézus nagyon jó belelátott ennek az asszonynak a szívébe, a lelkébe, hogy Ő azért ment most a kútra, mert csalódott. Csalódott abban a szeretetben, amire annyira vágyott. Csalódott azokban az emberi kötődésekben, vagy kötelékekben, amiben úgy gondolta, hogy ha ezek rendben lesznek az életében, akkor tényleg boldog életet fog élni. Csalódott a férjeiben, hisz azt mondja az ige, hogy 5 férje volt, és ez sem az, aki igazi. Ugyanakkor csalódott azokban a barátokban is, akik nem álltak mellette akkor, amikor ezeket a csalódásokat átélte az ő keresgéléseiben. Csalódott azokban a barátokban, akik aztán egyre inkább kinézték őt, éppen az ő boldogság keresése miatt. Igen, talán itt is lehetne egy felmérést végezni, hogy mi okozta ennek az embernek a tragédiáját, vagy ennek az asszonynak, mindegy, hogy férfi vagy nő, mert mind a két irányban látunk ilyeneket, vagy mind a két nemnél találhatunk ilyen vágyakat, és a végén arra azt látjuk, hogy az, amiben annyira bízott, a szeretet, és az a fontos, az olyan könnyedén becsapta őt, és nem találta meg azt, amire igazán vágyott. Nem találta meg a szeretetet, nem tudott annyi szeretetet adni, amennyit ő szeretett volna. Tehát, hogy teljesen összetörve, kiábrándulva mindenből találkozott Jézussal. És mennyi ilyen ember van? Mennyi ember vágyakozik, talán egy jó szóra, vágyakozik egy baráti készfogásra, találkozik egy-két jó szóra, amit ott Jézus elmondott ennek az asszonynak, és a megértésre, amit olyan kevesen találnak meg. Azért beszélünk annyit a szeretetről. Azért van jelen ma a világunkban a szeretet éhségben, ebből van a legkevesebb. Igen, valaki ezen az úton indul el. És van egy harmadik út, ami nem kizárja ezt a kettőt, de valahogy ez egy kicsit margóra teszi, vagy nem tartja olyan fontosnak, amikor az ember meglátja azt, hogy se nem a emberi kapcsolatok, se nem az anyagi világ nem az, ami igazán boldoggá teheti az embert, hanem keresi ma úgy szokták mondani, a transzcendens, keresi a lelki dolgokat, a lelki mélységeket, és arra vágyik, hogy valahogy Istennel legyen közösségben is. És ilyen emberrel is volt kapcsolata és találkozása Jézusnak. Ez az ember nem más volt, mint az a fiatal ember, a Szentírás gazdag ifjúnak nevezi, aki rájött arra, hogy az az vagyon, ami neki van, az önmagában nem ad boldogságot. És az ige szerint azt mondja, hogy ő ezen kívül kereste a lelki dolgokat is. Sőt, maga mondja azt Jézusnak, hogy gyerekkorától kezdve igyekszik az isteni parancsolatokat betartani. Hogy őnek számára ez nagyon is fontos volt. Egy olyan ember, aki nem veti el az anyagi dolgokat, de ugyanakkor vágyik a transzcendens, az isteni élmény után, és így akarja leélni az életét. Ebből is sokan vannak, de a történet szerint kiderül, hogy minthogyha ez az út is egy vakvágányba vezetne. Mert valahogy ez a fiatal ember, aki oda megy Jézushoz, ugyanarról kezd bizonyságot tulajdonképpen, mint a másik kettő, hogy így sem találja meg a lelkének a nyugalmát. Pedig anyagiakban jó viszony, vagy jó dolgokat ért el, tehát biztos anyagi alapon áll. A történet szerint az is kiderül, hogy sok emberrel van jó kapcsolata, tehát emberi kapcsolatai is rendben vannak, és még a lelki dolgokra is figyel, és mégsem találja meg az ő harmóniáját. Legalábbis nem érzékeljük azt a harmóniát, amit a 119. Zsoltárnak a felolvasott részeiben, vagy verseiben olvasunk. És jön a negyedik, az az ember, aki tovább megy ettől egy lépéssel, aki szinte csak a lelki dolgok foglalkoztatnak. Persze ugyanakkor valószínű, hogy megfelelő a anyagi háttere is, valószínű, hogy nagyon jó és jó szituált a családi élete is. Arról különösképpen fontos, hogy megjegyzi a Szentírás, hogy az emberek nagyon tisztelték őt, sokan mentek ő hozzá, sokan keresték az ő társaságát, akkor, amikor tanácsokra volt szüksége. És ez az ember egyik éjszaka mégis fölkeresi a megváltót. Nikodémus ez, ugye? Jól ismerjük ennek az embernek a történetét. Hát ez az emberről elmondható az, hogy egy lelki ember volt. Kimondottan lelkiekkel foglalkozott. Az emberek felnéztek rá, szerették, tisztelték őt az egész élete miatt. És ebben benne van az, hogy anyagilag is jó volt az élete, biztos alapon állt. Valószínű, hogy a családjai, a szerettei között is nagyon jó életet élt, és még ezen kívül az emberekkel való kapcsolata is jó volt, és a lelki élete is kiegyensúlyozott volt. És mégis éjszaka megy Jézushoz, és elmondja azokat a szomorúságait, azokat a hiányosságait, amelyek miatt nincsen békessége, nem találja meg az igazi békességét. Én nem azt mondom, hogy ennek az embernek nem lett volna inkább békessége, mint Zákeusnak volt, vagy mint a samáriai asszonynak, vagy talán még a gazdag ifjúnak, de valahogy azt olvassuk, hogy mégsem érte el azt, amit a 119. Zsoltárnak a verseiben olvasunk. Lehetséges egyáltalán elérni ezt? Vagy ezek csak éppen képmutató dolgok? Ugye, amikor az Úr Jézustól megkérdezik a tanítványok, hogy na de akkor kicsoda üdvözülhet? Akkor hogyan lehetséges mindez? Hogyan valósulhat meg az, amit ott a zsoltáríró elmond, hogy vágyakozik az ige után? Mikeás próféta könyvében azt olvassuk, hogy mivel menjek elébe az Úrnak, mit tegyek, hogy megfelelő legyen az életem. És azt mondja a próféta, hogy megjelentette néked, ó ember. És itt volt ez a kérdés számomra, hogy na de hát ez a vers éppen arról beszél, amit éppen a gazdag ifjú mond. Hát gyerekkorom óta megtartottam. És ugyanez volt tulajdonképpen Nikodémusnak az életében. És hát én megtartottam, hát akkor mit kell tennem? És én azt gondolom, hogy a legnagyobb baj az, hogy nem látunk mögé ezeknek a szavaknak. Nem látunk mögé, mert azt gondoljuk, hogy persze, hogyha ezt cselekesszük, és elkezdünk gépiesen megpróbálni, megfelelni ezeknek a dolgoknak, de Jézus azt mondja, hogy az embereknél lehetetlen. Lehetetlen. Hát akkor hogy lehetséges az? Pál apostol azt írja az egyik levelében, hogy Krisztusért kérünk titeket, béküljetek meg Istennel. Tehát, hogy nem görcsösen kell igyekezni, hanem azért nincs békességünk, és soha nem is lesz, és nem is lehetséges, azért, mert elidegedettünk Istentől. Mert távol kerültünk tőle, és először Ezt a távolságot kell legyőznünk, de nem tudjuk. Ezért halt meg az Úr Jézus Krisztus. Ami az embereknél lehetetlen, az az Istennél lehetséges. És akkor elkezd valami megváltozni az életünkben. És akkor az ember azt érzi, hogy igen, igen, most már vágyakozom. Most már értem azt, hogy miért is mondja a próféta, hogy itt nem az a fontos, hogy mit teszek meg, hanem az a fontos, hogy miért teszem meg. Mindig gondolkodom azon, hogy hogyan lehet az Istennel való közösséget, vagy ezt a harmóniát megfogalmazni. Soha nem tudok ettől jobb megoldást találni, mint a szerelmet. Egy férfi és a nő kapcsolatát. Mert mindig az van bennünk, hogy miért szeret bele egy férfi, egy fiú, egy lányba. Mi az oka? Magyarázzuk meg, miért pont ő bele? Nem tudjuk megmagyarázni. Nem tudom, hogy miért ő, hogy mi az, ami vonz engem ő hozzá. Fogalmam sincs, nem tudom megmagyarázni, csak azt tudom, hogy ott van valami közösség, ami megváltoztatja az életemet. Hát valami ilyesmi, az Istennel való kapcsolat is, hogy elkezd fontossá válni számomra az, ami neki fontos. És egy idő után ez már nem teher, hanem egy örömteli dolog. És ezért mondja Isten igéhez, hogy olyan ez, mint a szél, amit nem tudunk megmagyarázni, de valami elkezd munkálkodni, és valami megváltozik. Megmagyarázni az Istennel való közösségnek a mélységét lehetetlen. Ezt át kell élni. Vágyakozni kell. El kell hinni, hogy ezt Isten Jézus Krisztusban számomra lehetővé tette, ezt a vágyat, hogy vele közösségben legyek, és egyszer csak elkezd kialakulni. És semmivel más dolgot nem kért tőlünk sem Isten, mint amit kért Nikodémustól, vagy a gazdag ifjútól, de kérthetett és kért is akár Zákeustól, vagy a samáriai asszonytól. Ugyanazok a dolgok azok, amik meghatározzák az Istennel való közösséget. De amikor nem azért teszem, mert meg akarok felelni, hanem azért, mert olyan közösségem van Istennel, amit Jézus Krisztusban lehetővé tett. Egy olyan vonzódásom van Isten felé, ami olyan természetessé teszi azt, hogy én megteszem. Vagy olyan, mint a gyerekeink iránti szeretet, hogy képes egy anya annyi mindent kibírni a gyermekéért, éveken keresztül szinte éjszaka nem alszik. Mi az, ami ezt teszi? Hát az a kapocs, ami ő közötte és a gyereke között van, megmagyarázhatatlan. Ugye nem véletlenül mondja az ige, hogy elfeledkezheti az anya az ő gyermekének, vagy az ő méhének gyümölcséről, és azt mondja, hogy ha ő el is feledkezne, én el nem feledkezem rólad. Tehát mi kell ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Az, hogy Isten ezt számomra lehetővé teszi. Magamtól nem vagyok képes erre, mert el vagyok szakítva, el vagyok szakadva Istentől, de Isten magához hívott. Lehetővé tette ezt a találkozást. Jézus azt mondta, hogy menjetek be a szoros kapun. Menjetek be a szoros kapun. Ott mindent le kell venni. Ott mindent félre kell tenni, csak önmagamat adni. És úgy bemenni, és úgy találkozni Istennel. És ez az, amit tapasztalhatunk ennek az embernek az életében, aki a Zsoltár íróként megírja ezeket a szavakat, és Isten erre hív el bennünket. Mivel mehetnék elébe az Úrnak? Áldozatokkal, bármiféle áldozattal, vagy mivel? Nem, nem. Isten csak azt kéri, hogy értsem meg, hogy mit kíván tőlem az Isten. Értsem meg, hogy mi az, ami neki kedves. És legyen bennem az a vágy, vagy az a szeretet Isten felé. Az az együttérzés, vagy együtt állás az Istennel való közösségemben, hogy ami neki jó, az nekem is jó. És akkor tapasztalom meg azt a békességet, amire Isten elhívott. A történetekből, ami előttünk áll, az kiderül, hogy a samáriai asszony ezt megtalálta. Zákeus megtalálta. A gazdag ifjú sajnos nem tudott dönteni. És nem tudjuk, hogy milyen lett Nikodémusnak a sorsa. Bár bennem az a gondolat van, hogy talán ő megértette. És vajon mi megértjük-e? Vágyakozunk a boldogság után, vágyakozunk a megelégedettség után, és nem találjuk. De nem is fogjuk ezeket az utakon elérni, mert csak egy út van. És ez pedig Jézus Krisztus. Ő azért halt meg értünk a kereszten, hogy azt az emberek számára lehetetlen dolgot, hogy Istennel megbéküljenek, ezt lehetővé tegye. Kifizette helyettünk a mi bűneink büntetését. Azért, hogy teljes életet élhessünk, a mi döntésünkön múlik ez. Ha meghozzuk ezt a döntést, akkor Isten a mi számunkra is megadja ezt a teljes életet. És akkor talán mi is, ha hazamegyünk, elolvashatjuk, és talán kiformálódik bennünk az a vágy, hogy valóban milyen jó lenne, hogy milyen jó az, hogyha az ember eljut odáig, hogy ilyen módon tud írni az Istennel való kapcsolatról, az Isten igéjével való kapcsolatról, azokról a szavakról, amiket Isten nekünk mondott, mert a teljes békességet tapasztalta meg az Isten jelenlétében. Hát azt kívánom, hogy mi is átéljük ezt, legyen a mi boldogságunk alapja is. Istennek ez a kegyelme, adja az Úr, hogy így legyen. Amen.